Hagyjad az Úristenre, te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik, és soha sem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és ez az örök életnek beszéde az, amely hitet tud ébreszteni a lelkeinkben, és hitáltal nyílhat meg számunkra az a kegyelmi kapu, és az az út, Urunk, amely te hozzád vezet. Ezért magasztalunk téged, hogy ezen az estén is megnyitod a te igédnek, az életnek, az igazságnak a kapuját, és magasztalunk téged azért, hogy mi ezen beléphetünk hitáltal. Úrunk, légy irgalmas nekünk, és esedezve kérünk éppen ezért, hogy növeld a mi hitünket, mert amikor megmérsz, megpróbálsz bennünket, akkor látjuk meg igazán, hogy erőtlen és törékeny még mindig a mi hitünk. Kérünk hát, Úrunk, hogy légy egészen közel hozzánk, igéd és szent lelked által, hogy a lelkünkbe dobbanhasson meg a te hangod, amikor szólsz hozzánk a te igédben. Úrunk, te jól tudsz minden dolgunkról, minden fájdalmunkról, és az örömeinkről, terveinkről is. Engedd meg hát, hogy most egész életünket, szeretteinket, problémájainkat, minden gondolatunkat te eléd hozzuk, és letegyük a te kezedbe, mulasztásainkkal, bűneinkkel, szeretetlenségeinkkel és kishitűségeinkkel együtt. Jöjj, Teremtő Szentlélek! És töltsd be bennünket színültig a te jelenléteddel, hogy megújulhassunk gondolatmenetünkben, hitünkben, ima életünkben, hogy úgy várhassuk a Szentlélek kitöltetését, hogy egy szívvel és egy akarattal tudunk együtt imádkozni, mint annak idején az első pünkösd előtt a tanítványok. Így kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk igéd által, és hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét ezen az estén Márk evangéliumának 9. részéből olvasom, a 14. verssel kezdődően a 29. verssel bezárólag. Amikor a tanítványok közelébe érkeztek, nagy sokasságot láttak körülöttük írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. S amikor ez megragadja, úgy letereperi őt, hogy tajt égzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokasság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Kedves szeretett testvérek, nagyon ismerős a mi mindennapi életünk számára a tehetetlenségnek az érzése. Hiszen nagyon sok mindent el tudunk mi képzelni magunkról emberek, mennyi mindent meg tudunk csinálni, mennyi mindenre van hatalmunk, képességünk, befolyásunk, és annál nagyobb arcul csapás ér bennünket, amikor találkozunk az élet határaival, életünk korlátaival, legyen ez egy betegség képében ez a találkozás, vagy akár a ravatalnál, amikor azzal találjuk magunkat szembe, hogy bármit megtehetek, van egy olyan túlerő, amit nem győzhetek le, mert a bűn zsoldja a halál. És ez a tehetetlenség érzés, hogy nem tudom, mit tegyek, az ember életében mindig akkor jelentkezik, amikor nagy próbatételek, nagy megmérettetések vannak a mi mindennapjainkban. Az Úr Jézus mennybe menetele alkalmával az első áldozó csütörtökön is azt láthattuk, hogy a tanítványok ott állnak az olajfák hegyén, néznek a tőlük távozó, de tudjuk, hogy örökre el nem hagyó Krisztustól. És amikor így állnak ott csüggetten az ég felé nézve, egyfajta tehetetlenségi erő húzza vissza őket, hogy hogyan lesz tovább. Hogyan is lesz a mi életünk? Krisztus elment. Hogyan lesz tovább? Ki fogja megmondani, hogy melyik irányba induljunk el? Ki fogja vezetni a szívünket, a gondolatainkat? Hiszen az Úr Jézusban a tanítványok az élő Istennel tudtak élő közösségre lépni. Hová lesz a közösségünk Istennel? Ez is ott van a tanítványi szívekben. És mennyire igaz az, hogy a jelenések könyvében mond a megdicsőült Krisztus, hogy tudom a te dolgaidat, mert megjelenik két férfiú, és eszmélteti őket arra, hogy mit álltok itt, az ég felé nézve. Menjetek el, menjetek vissza Jeruzsálembe, és kérjétek, várjátok a Szentlélek ajándékát. Valami hasonló élményen mehetnek át a tanítványok Márk evangéliumának 9. részében, amikor az Úr Jézus a megdicsőülés hegyén, mondhatjuk úgy, hogy átlényegül, megdicsőül. Valóban láthatóvá válik rajta az Isten országának minden dicsősége, ereje és hatalma. És ott is a tanítványokban van egy tétova gondolat, hogy mit tudjunk mi ezzel kezdeni. Igen, amikor Isten belép az életünkbe, lehet, hogy örülünk neki, de utána ott a kérdés, hogy Uram, szép volt ez az ige hirdetés, hatással volt rám ez az Isten tisztelet, de hogyan tovább, hogyan nyúljak hozzá a te igédhez, hogyan vigyem haza, hogyan kezdjem megélni. Tudjuk, hogy Péter az, aki megszólal, hogy építsünk sátrat, maradjunk itt, tegyük örökké ezt a pillanatot, minnyájunk számára örök időkre tegyük igazán maradandóvá. Ne menjünk innen most már sehova, és bizony menni kell, mégpedig a magaslatról lefelé a völgybe. Az Úr Jézus megdicsőülésének a története után következik a felolvasott gyógyítási történet. És amikor az Úr Jézus lemegy a mélybe, a völgybe, mondhatjuk, hogy a hétköznapok világába, hétköznapi emberek közé mit talál ott? Széthúzást, veszekedést, hangoskodást, gúnyolódást, számonkérést. És az Úr Jézus, amikor oda lép közéjük, az élet sűrűjébe, akkor azt olvassuk, hogy megdöbbennek. Amikor ránéznek az Úr Jézusra, hogy ő ott van, megrettennek, szinte beleremegnek, és milyen hirtelen tudnak változtatni Jézus jelenlétébe. Mennek hozzá és köszöntik Jézust. Kik? Hát a tömeg, aki maga sem tudja, hogy mit higgyen Jézusról, de meg akarja ragadni a pillanatot. Csúnya szóval, hogy mondjam, az tetszelegni akar Jézus előtt. A farizeusok is, a tanítványok is keresik az Úr Jézus kegyeit. És közben Jézus keresi a lényeget, keresi azt, hogy miért van az életnek ez a sűrűje, ez a hit nélküli sűrűsége a hangos beszédnek ott lent a völgyben. És egy édesapa szólal meg, és azt mondja, hogy elhoztam az én fiamat, aki beteg, gyermekkora születése óta, nem tudok vele mit tenni, nem uraljuk a helyzetet. Tehetetlen vagyok, Uram, ez van ennek az apának minden egyes szavában, és a tanítványaid nem tudták meggyógyítani. Micsoda fájdalom! Jézus, én eljöttem a tanítványaidhoz, őket találtam itt, bár téged kerestelek, és a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Ebben azért van egy enyhe vád, Uram, milyen tanítványaid vannak neked? Tudjuk, hogy a korabeli időszakban a mestertől mindent át kellett, hogy vegyen a tanítvány, aki magát annak merte nevezni, aki egy rabbinak a követőjévé vált, ismeret anyagát, tudását, látásmódját, gondolatmenetét, életmódját a sajátjává kellett, hogy tegye. A te tanítványaid nem olyanok, mint te. Végzetes ez a megállapítás, és ugyanakkor kiózanító, mert ez az édesapa különbséget tud tenni Jézus és a tanítványai között. Vajon mi különbséget tudunk-e tenni ma az élő Krisztus és az egyház, illetve a lelkészek és az egyházi emberek között? Sokszor nem. Sok csalódásunknak, sok fájdalmunknak az az alapja, amikor gyülekezetekben ér minket a csalódás, nem tudunk különbséget tenni Krisztus között, és az őt képviselő emberek között, akik gyarlók. A tengert nem tudja senki sem lecsendesíteni, csak a Mester. Mondja Füle Lajos egyik versében, sohasem a tanítvány csitítsa el a tenger hullámát, mindig a Mester. Neki adatot minden hatalom menjen és földön, és az édesapa az Úr Jézus felé fordulva könyörögve kéri, ha valamit lehetséges tenned, akkor könyörülj meg rajtunk, tedd meg velünk, Uram! Milyen mélységeket élhetett át ez az édesapa, aki volt már beteg gyermek közelében, vagy hosszú éveken át így kellett, hogy nevelje gyermekét vagy unokáját, vagy csak messziről látott ilyet, hogy egy szeretet otthonba egy pici empátiás készséggel bele tud képzelni, abba a helyzetbe bele tud gondolni, együtt tud érezni, azzal a szituációval, amelyben egy szülő megéli, élete minden dimenziójában az, hogy az én gyermekem nem olyan, mint a többi. Ez már önmagában egy fájdalom, de amikor nem tudja csillapítani a fájdalmát a gyermekének, amikor nem tud segíteni rajta, amikor azt látja, hogy a gyermeke néz a bágyat szemeivel rá, és ő nem tud érte semmit sem tenni. Ez a tehetetlenségnek a csúcspontja. Ez az édesapa szinte megvallja. Uram, én csődöt mondtam, rám bíztad, én nem tudok tenni érte semmit. De ha neked lehetséges, ha te, mondhatjuk tovább, és gondolhatjuk tovább ennek az édesapának a hit életéből, ha neked, mint az atyának, a küldöttjének van hatalmat, akkor te tedd meg. És jól látja az édesapa, hogy hogyan mehet ez végbe. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj meg. Ez az édesapa nem az érdemeivel megy oda, hogy Uram, azért én sem vagyok akárki. Nem sorolja, hogy hány éve egyház tag. Nem sorolja fel, hogy ó, Uram, mennyi mindent adtam én az egyháznak. Nem kezdi el felsorolni azt, hogy hanyad íziglen tagja a zsidó népvallási közösségének, egyszerűen, alázattal és szolidan könyörülj rajtam és az én gyermekemen. És ez a feltétele, drága szeretett testvéreim, az Istennel való együtt létünknek. Innen indulhat el az Istennel való közösségünk. Innen indulhatunk el a bűnbánati estén az Úr asztalához. Ettől a lelki vallomástól. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj. El kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ha Isten ugyanúgy bocsájtott meg nekik, mint olyan bűnözőknek, akik a börtönökben ülnek, mivel ő még mindig nem akárki, neki nem kell az ilyen bocsánat. Inkább nem kell az örök élet. Nemrég találkoztam egy ilyen hitvallással. Csak nem úgy fog megbocsájtani nekem Isten, mint egy gyilkosnak. Hát, ha engem is így kezel az Isten, nekem nem kell az ilyen bocsánat, és ledöbbentem. Nem tudtam mit kezdeni ezzel az egóval, ami még mindig ott van benne, ami még mindig nem tudott összeroppanni, ami még mindig nem tudja belátni, hogy Isten nem dekára méri a bűnt, hanem a bűn az bűn. Ugyanúgy, mint egy rákos daganat, teljesen mindegy, hogy mekkora mértékű, mindenképpen operációra szorul, és mindenképpen veszélyforrást jelez az emberi szervezet számára. Éppen így nekünk is szükségünk van arra, hogy eljussunk Isten szent lelke által annak a meglátására. Uram, nálad nélkül nem megy. Erőm végéhez értem, lehetőségeim kimerültek, és ha te nem segítesz rajtam, ha te nem könyörülsz a te könyörülő irgalmaddal, akkor nem tudom hogyan tovább. Segíts, Uram, könyörülj rajtunk. És az Úr Jézus szinte idézi ennek az apának a vallomását, és szinte vezeti a hitvallás tételre, a mélységből, a magaslat felé vezeti az Úr Jézus, mint egy jó lelki gondozó ezt az édesapát. Lehet-e nekem valamit tennem? Minden lehetséges annak, aki hisz. És itt az édesapa becsatlakozik, mint aki megszólítva érzi magát, hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen, nehogy emiatt ne gyógyuljon meg az én gyermekem, az én hitetlenségemen. Vannak olyan irányzatok, teológiai irányzatok, akár külföldről ide hazai körbe érkező gondolatokként is, hogy az embernek tökéletes hite van, amikor azt az Istentől megkapja, amikor felébred a hit a szívünkben. Hát való igaz, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá a világosság atyától, de mennyit kell az Istennek dolgoznia bennünk, rajtunk és körülöttünk, hogy a mi hitünknek szemei egyre jobban, egyre többet, és egyre élesebben tudjanak látni. A tanítványok is így kérték egykoron az Urat, hogy növeld a mi hitünket. Aztán azt is kérték, hogy taníts minket imádkozni. A megszentelődés útján járó ember nem lehet annyira öntelt, hogy kijelentse magáról, én már a célba érkeztem, én már a végén vagyok ennek a témának. Maga Pál apostol tanít erről, nem mintha a célnál volnék, hanem neki feszülve, igen, a cél felé futok, még a pályán vagyok. És kérnem kell az Istent, hogy növelje a hitemet, hogy egyre többet tudjak látni az ő világából, és egyre többet tudjak meghallani az ő igéjéből, Igen, a hit az, az a csodálatos folyosó ennek az édesapának is, ennek a beteg gyermeknek az életében, amelyen keresztül beléphet az életükbe a Szent Lélek munkája. Igen, a lélek munkája. Azt halljuk a teremtés hajnalán, hogy az Isten lelke lebegett a nagy vizek, a mélységek fölött, és ez a kép egy kicsit vicces módon ábrázolja a héber szöveg, mert ez szó szerint azt jelenti, hogy mint ahogyan a kotlós ül a tojásokon, kötelesség tudóan, tudja mennyi ideig kell, hogy ott legyen, tudja munkájának az értelmét és a célját, maga a lélek is így volt jelen, az ő teremtő meleg szeretetével, hogy életet tudjon elhozni. És amikor az élet lehelletét adja az Isten az emberbe és minden élőlénybe, akkor ott találjuk a léleknek, a ruaknak az elnevezését, amelytől lett az ember élő lényi lélegző életté. Ahol nincs ott a lélek, ott szétesik a test és a lélek, az élet. Tudósok eljutnak egészen odáig, hogy már létre tudnak hozni olyan szöveteket, amelyek teljes egészében megfelelnek az élő szöveteknek, és nem értik, miért nem élő, miért nem kezd életre válni, miért nem kezd élővé lenni, hiszen minden megvan benne, az összetétele kifogástalan. És a másik, ami a tudósokat kiábrándítja, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy élő szervezet az egyik pillanatban még él, és a következő pillanatban már minden az élethez szükséges lehetőség önmagában hordozó, és mégis halottá lett. Nem értik, hogy hová lesz a lélek, a lélegzet, a lehellet. Nem kellemes dolog haldokló mellett lenni. Ez az édesapa nagyon sokszor jutott el eddig a szintig, hogy esett a gyermeke vízbe is, tűzbe is, és már majdnem, hogy vége lett, majdnem, hogy elveszítette a gyermek az életét. Sőt, amikor az Úr Jézus meggyógyítja, akkor is azt halljuk, hogy olyanná lett, mint egy halott. Ha valaki meghal és elmegy ebből a látható világból, általában ezt egy olyan momentum jelzi, amikor egy nagy lélegzettel gyakorlatilag, hogy szoktuk mondani, kileheli a lehelletét, eltávozik az élet lehellete, és még akkor mindig csak a fizikai életről beszélünk. Ebben a beteg gyermekben néma és süket lélek lakozott, és az Úr Jézus nagyon szomorú, sőt azt látjuk, hogy ki kell önmagából, hitetlen nemzetség, meddig kell még, hogy elhordozzalak titeket. Igen, mert ha a Szentléleknek van passiója, van szenvedés története, már pedig van, az az, amikor az ember nem tud hinni. Amikor nem látom azt, amit az Isten mutat nekem, mert nem elég tiszta a hitbeli látásom. Szenved a lélek, ez az ő szenvedés története, értünk mindnyájunkért. Amikor szól az ige, és nem jut el hozzám úgy, ahogy kéne, mert a hitem korlátoz még benne, mert nem hallom elég tisztán, mert nem figyelem elég odaadóan hittel. És amikor ezt az Úr Jézus a tanítványok elé tárja, abban a lelki fájdalmában teszi ezt meg, hogy nem csak a beteg gyermekben talál néma és süket lelket, hanem a tanítványaiban is. Vitatkoztak, veszekedtek a farizeusokkal, vádolták egymást, és süket és néma lélek volt bennük, mert nem tudtak imádkozni, nem tudtak Isten felé fordulni, nem tudták Jézus segítségül hívni. Vajon pünkösdre készülve bennünk milyen lélek lakozik? Néma és süket, amely néma és süket az Isten igazi szavára, igéjére, amely néma és süket az imádságra, hogy őszinte szívvel, időmet oda szentelve beszéljek Istennel, és aztán várjam is az ő válaszát. A pünkösdi történet úgy válik életszerűvé, hogy a tanítványok áldozó csütörtöktől kezdve egészen pünkösd reggelig egy szívvel és egy lélekkel vettek részt az imádkozásban, kitartóan, szeretetben és békességben. Hit által, lélek által, amit Krisztustól vettek, imádkoztak és kérték az Isten szent lelkét. Hol tud egy gyülekezet növekedni? Hol tud az Isten népe áldássá lenni? Hol tud a mi családunk szeretetben és békességben élni? Ott, ahol részei tudunk lenni, annak az együttes, összhangba lévő közösségnek, amely tud együtt imádkozni, kitartóan szeretetben együtt lenni. Isten odaadja a szent lelket, oda küldi az áldásait. Lehet kritizálni lelkészt, presbitert, gondnokot, mindent számon lehet kérni, és mindenkit a mai világban. De tudunk-e kitartóan és együtt imádkozni, könyörögni, szeretetben és békességben az Isten lelke ajándékaiért? Ha igen, pünköstkor mi is megkaphatjuk az Isten ajándékát. Ha nem, akkor nem juthat el hozzánk az ajándék, és nem azért, mert Isten lelke erőtlen, hanem azért, mert az út nincs készen az én lelkemtől Krisztusig. Kedves szeretett testvérek, ez az édesapa maga tehetetlenségéből kiáltott az Úr Jézushoz, a maga tehetetlen gyermekét vitte oda az Úr Jézus elé, hiszen a legtehetetlenebb talán a gyermek volt, aki nem tudta uralni még a testét, az akaratát, a gondolatait sem, és nem volt lehetetlen az ő helyzetük, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Jakab apostol azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, de minden kételkedés nélkül. Mert a kételkedő embernek az Isten nem ad ajándékot. Mert az olyan, mint a viharos tengeren a hajó, amely hánykódik egyik oldalról a másikra. Isten mindent oda akar nekünk adni, de az alap a kiinduló pont, a hit, és a hitből fakadó imádság. A tanítványok nem is tudták, hogy hogyan kérjék meg az Úr Jézust az ő tehetetlenségükre, hogy választ kapjanak őtőle. Négy szem köz szinte kérdezik meg tőle, hogy Urunk, hát nekünk miért nem sikerült meggyógyítani ezt a beteg gyermeket. Tehát azért hiúak voltak a tanítványok arról, hogy nekünk miért nem. És neked miért, Uram? És azt mondja az Úr Jézus, hogy az ilyen fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Az imádságnak nagy ereje van Jakab apostol szerint is, az igaz ember buzgó könyörgésében óriási erők mozgósíthatóak. Vajon használjuk-e ezt, drága szeretett testvéreim? Élünk-e minden nap az imádság ajándékával, hitből őszintén? Mert nem csak mi szólíthatjuk meg Istent, neki is van válasza mi felénk. Gondoljunk csak Nikodémusra, aki a Sanhedrinnek egyik elöljárója volt, egy tanult, egy befolyásos, egy gazdag ember, egy szép ünnepi beszéddel készült az Úr Jézus elé, amikor az éj sötét leple alatt felkereste az Úr Jézust. Ilyenek két oka is volt, egyrészt, hogy a nagy hőségben nem volt alkalmas az idő ugye a beszélgetésre, másrészt az ő beosztásából fakadólag nem lett volna szerencsés, ha fényes nappal látják együtt az Úr Jézussal. Az éj leple alatt ugyan, de megy. Van meglátása az Úr Jézusról, és el is mondja, tudjuk, hogy te az Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem tudja megtenni azokat a dolgokat, amelyeket te, ha csak nem az Isten lelke van vele. Gyönyörű beszéd, mint amelyeket hallhatunk sokszor konfirmandusainak az ajkáról, gyönyörű bizonyságtételek, elmondott hitvallások. És az Úr Jézus mit mond? Mert ő is készíti a mondani valóját. Szükség néked újonnan születned, melbevágó. Mondhatnánk kiábrándító, megdöbbentő, amikor Isten belép a mi életünkbe. Megdöbbentő, és mi is megriadunk, mint amikor a történet elején az Úr Jézus lejött a magaslatról a mélységbe, a völgybe. Mi is megdöbbenünk, hogy a magunk jól látható és jól kiszámíthatóvá tett életébe, mikor az Isten megjelenik próbatételek által, vagy megjelenik igéjében, üzenetében, megdöbbenünk, talán még meg is rettenünk egy kicsit, jó értelemben. Uram, te itt vagy, te ennyire közel vagy. Ézsaiás próféta könyvében hallhatjuk, ha kiáltasz hozzám, én ezt mondom, itt vagyok. Ilyen Istenünk van. Egyedül az Úr Jézus az, aki látta az atyát, egyedül az Úr Jézus az, aki testet öltött értünk, egyedül az Úr Jézus az, aki visszament az atyához, hogy elküldje a megelevenítő szent lelket, az Úr Jézus az, aki ismeri minden cselekedetünket, és mégis azt mondja, itt vagyok. Ez az irgalom, és ez a kegyelem. Hogy ezen az estén is így szólít minket, ha kiáltasz, én azt mondom neked, itt vagyok, hatalmammal, erőmmel, szeretetemmel, minden megértésemmel, én itt vagyok a te számodra. És aztán folytathatjuk úgy is, hogy vajon mi mindig itt vagyunk-e az ő számára, mikor szólít minket az ige, amikor el vannak készítve az alkalmak, a szolgálatok, a lehetőségek, vajon mi is tudjuk-e mondani, ha hívsz, Uram, én azt mondom, itt vagyok, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ennek ez a folytatása. Isten segítsen meg minket ebben, és hadd legyen a mi lelkünk számára is bizonyságtétel a pünkösd ünnepe. Egy történettel szeretném befejezni, egyszer egy sarkutató elindult az északi sarkkörre, és közel 2 évet töltött el ebben a rideg, hideg magányban, és egy postagalambbal szeretett volna hazaüzenni a feleségének, ugye Norvégiában, ami közel 3000 kilométerre van, hogy a felesége megnyugodjon, hogy minden a tervek szerint halad. Felnézett a sarkutató a jeges égre, aztán a madárkát felengedte, az vagy 3-szor körzött fölötte, aztán elindult dél felé, és amikor hazaérkezett, az asszonynak az ölébe pottyant szegény elfáradva, és a feleség tudta, minden a terv szerint halad. Nekünk is van mennyei galambunk, és ez a Szentlélek. A Szentlélek által hallhatjuk, hogy Isten megteremtette a világot a maga idejében. Ez a mennyei galamb a Szentléleknek a szimbóluma is egyébként, amely közel hozta hozzánk az Úr Jézust, mert fogantaték Szentlélektől, és született Szűz Máriától. Ez a Szentlélek az, amely rászállt az Úr Jézusra, amikor megkeresztelkedett, és az Atya vallást tett az ő fiáról, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ez a Szentlélek, amely vigasztalta az Úr Jézust, ő adott neki erőt a gyógyításokhoz, az Isten országa igéinek meghirdetéséhez, és ez a Szentlélek az, amely erősítette őt és vele volt, amikor szenvedett, meghalt, amikor alászállt a poklokra, és 3. napon új teremtésként feltámadt a halálból. Az Úr Jézus miután felment a mennybe, Ez volt a mindenkori tanítványoknak a biztosíték, hogy ő elküldte a Szent Lelket, vagyis a hitünkkel nem is látjuk az Urat, mindig küld nekünk mennyei galambokat, amelyek hirdetik, Isten üdvözítő terve előre halad, és ez a mi életünkben is szeretne előre haladni. Így kérjük az Urat ezen az estén is, jöjj Uram, növeld a mi hitünket, hogy láthassuk, érthessük a te mennyei tervedet. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük jelenlétedet, igédet, és azt az öröm hírt, hogy számodra nincs olyan helyzet, amelyben megtorpannál, amelyben lemondanál rólunk, mert tehetetlenségeink arra indítanak téged, hogy útra kelj, hogy vigasztalj, hogy átölelj, hogy kérdezd a szívünket, hiszen addig vagyunk tehetetlenek, amíg hitet nem ébresztesz a szívünkbe, hogy láthassunk téged és megragadhassunk hitáltal. Így áldjuk, Urunk, a te drága szent nevedet, hogy ezen az estén is elküldted hozzánk a te igédet, és magasztalunk azért, hogy láthattuk ezt a beteg gyermeket, akiben néma és süket lélek volt, hogy figyelmeztessen minket, akik egészségeseknek valljuk magunkat, és olyan embereknek, akik nem némák és nem süketek, hogy létezik lelki süketség, és létezik lelki némaság is, Isten felé, és az embertársaink felé. Kérünk, Urunk, hogy oldozd fel a mi lelki hallásunkat, a mi lelki készségeinket a beszédre, az imádságra, hogy, Urunk, meg tudjunk nyílni, mint a pünkösdi tanítványok, és valóságosan át tudjuk élni a te megelevenítő, újjáteremtő jelenlétedet. Így könyörgünk, Urunk, életünk fájdalmas pontjaiért, próbatételeiért, teljét hozzuk a betegeinket, a gyászolókat, a megtört szívűeket, eléd hozzuk a beteg gyermekeket, nevelő családokat, édesapákat és édesanyákat. De, Urunk, könyörülj meg mindazokon a szülőkön is, akiknek épp egészséges gyermekeket adtál, hogy úgy tudják őket nevelni, hogy megnyílhasson a lelki látásuk és hallásuk te feléd, és el tudják mondani, mi atyánk. Így könyörülj meg minnyájunkon, áld meg a bűnbánati alkalmainkat, és te áld meg, Urunk, pünkösdi ünnepünket, úrvacsorai közösségünket is az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.